Budapesti arcok. A Juventus 103.9 műsora példaértékű emberekről.
Jó estét, Budapest, ez itt a Juventus 103.9, benne pedig, ahogy minden hétköznap este 9-től a Budapesti arcok, én Fehér Marian vagyok, köszöntök mindenkit, és már is belekezdünk a ma esti beszélgetésbe, de előtte néhány szót engedjenek meg az ajánlásokról, ugyanis, hogyha ismernek olyan embert, akiről azt gondolják, hogy példaértékű lehet valamiben mindannyiunk számára, akkor azt kérem, hogy a gondolataikat fogalmazzák meg egy levélben, és azt küldjék el a Budapesti arcok @juventus.hu e-mail címre, és ott a legnagyobb közösségi portál is, ott mindig láthatják azt, hogy ki a vendég, azt is, hogy miről beszélgetünk. És már itt vannak ma esti vendégeim, akik nemrég tértek haza egy afrikai expedícióról, melynek alapvető célja az volt, hogy egy meghatározott útvonalon végigmenjenek, a közben különböző természeti népekhez eljussanak, életkörülményeiket, szokásaikat feltérképezzék, és fotók formájában elhozzák és megmutassák a nyugati világnak azt. Egyikük sem először járt már Afrikában. Gergely évek óta kutatja ezt a területet, számára mindig is az volt a kihívás, ha közel férkőzhetett addig mások által érintetlen területeken élőkhöz. Több fotósorozata bejárta már a világot. Judit az Afrikai Magyar Egyesület számára szerzett rengeteg hasznos információt, Karinának pedig személyes kalandvágya mellett antropológusi tanulmányait is segítette a túra. Ám hogy valójában mit jelent hosszú hónapokig szervezni, majd elindulni, 24 ezer kilométert megtenni, közben egy idegen, nem is annyira veszélytelen világban egymásra utalva élni, tapasztalatokat szerezni. Hát erről lesz szó. Vendégeim ma este Szerbény Judit, dr. Kozári Karina és Lantai Csont Gergely. Jó estét kívánok, sziasztok!
Szia!
Jó estét
a hallgatóknak, sziasztok!
Mindenek előtt azt elmondom, hogy Gergellyel 2 évvel ezelőtt már beszélgettünk az afár törzseknél tett látogatása kapcsán, de szerintem most kapásból térjünk rá erre a mostani expedícióra, és kezdjük ennek rögtön a szervezését. Illetve hát legelőször is nyilván a céljával. Tehát, hogy mi volt a cél?
Alapvetően az volt a cél, hogy ezen az útvonalon végigmenve az útvonal környékébe eső különleges zárt közösségekhez, bedzsákhoz, afarokhoz, szamburukhoz, turkánákhoz eljussunk, és ezt úgy gondolom, hogy sikerült is teljesítenünk, és egy másodlagos cél pedig az volt, hogy a régióban található különböző gazdasági lehetőségeket, különböző makrogazdasági folyamatokat egy jelentésben összesítsük. Tehát egy ilyen kettős. Uh-huh. Azt érdemes tudni, hogy Cornelison nemrég végeztem közgazdászként, tehát ez is legalább annyira érdekel, mint a fényképezés. Kettős célrendszerrel
vágtunk neki. Látom, hogy keresette az érintetlenséget a rést a pajzson, ezt én már rég tudom, de szerintem aki követ téged, az tudhatja, hogy neked ez egy ilyen komoly fejlövésed, hogy az érintetlen törzseket be tud mutatni, és az ottani életmódot, meg lehetőségeket, meg környezetet. De azért én a lányokhoz fordulnék, hogy nektek mi volt ebben az expedícióban az érdekes, illetve ti mit gondoltatok, hogy hogyan veszitek ki ebből a részeteket?
Én, mint az Afrikai Magyar Egyesület képviselője vettem részt ezen az úton. Én egy hónapot voltam Gergőjékkel, Ugandában csatlakoztam. Igazából a kalandon kívüli rész az egyesület részére felderíteni ezen részét Afrikának, mert még ismeretlen volt számunkra ezen részen, még nem dolgoztunk egyáltalán sem terepen, sem kapcsolatilag nem volt semmink hozzájuk. Ugandában ugyan van egy irodánk, ott már kiépülőben vannak ezek a rendszerek, de itt tovább Tanzánia, Burundi, tehát ezeken a területeken nem volt még semmilyen kontaktunk, vagy bármilyen. Ezután próbáltam utána járni, hogy mit lehet segélyezni, vagy milyen programokat lehet beindítani ezekben az országokban.
Ezt akartam kérdezni, hogy egy afrikai magyar egyesület itt Budapesten mit kezd a világnak a teljesen elszigetelt részén élőkkel? Miért fontosak ezek a kapcsolatok? Mit kezdtek vele? Nyilván értem, hogy megfigyelés, meg lejegyzetelni, valamilyen módon megismertetni az emberekkel, hogy léteznek ilyen törzsek is, vagy ilyen körülmények között élő emberek, de a közvetlen kontakt az mire jó?
Arra jó, hogy mint például van ez az ugandai irodánk, ebben a régióban nincsen semmilyen képviselete Magyarországnak, viszont gyakran utaznak üzletemberek, vagy egyéb magyar állampolgárok, akár civil emberként a környező országokba, és nem tudnak kihez fordulni, hogy mit kell csinálniuk, mit lehet szervezniük, milyen cégeket, leinformálni a cégeket, akik őket onnan megkeresik. És ezek arra jók, hogy mi vissza tudunk csatolni, hogy igen, van ez, vagy le tudjuk nekik kérdezni. kérdezni, vagy ha megkérdezik, hogy mit érdemes Tanzániában építeni, mire van szükségük, milyen iskola, áruházri lehetőség kell, melléképület, milyen műszerekre van szüksége kórháznak. Tehát ezekre jó, hogy ezekre vissza tudunk csatolni, és tudunk segítséget kérni tőlük.
Uh-huh. Karina?
Na most én vagyok ebben a történetben az abszolút kakukktojás. Ugye annak idején a Gergely teljesen véletlenül, most előre megyek egy kicsit a beszélgetésben, megismertem az egyik közösségi oldalon a munkásságát, és teljesen ismeretlenül kerestem meg, hogyha esetleg lesz egy következő expedíció, akkor nagyon szívesen részt vennék benne. És igazából kaporra jött, hogy idén ugyan befejeztem a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen a jogi tanulmányaimat, de azt követően egyből fel is vettek a Babes-Bólyai Tudományegyetemre, illetve a Corvinusszal közösen egy ilyen kulturális antropológia szakra. És ugye onnan már könnyebb volt tovább menni, hogy gyakorlatilag ez az utazás, ez a későbbi tanulmányaimat is nagyban segíti. Egyrészt, másrészt pedig rendkívül érdekelt Afrika. Uh-huh. Előzőleg már voltam egy párszor a környező országokban, de nem ugye ebben az összesben, ahol voltunk.
Bocsánat, ezt hagyd kérdezzem már meg, Gergely, szerintem neked egy nap 45-en ajánlják föl, hogy mennének veled legközelebb valahol, de már ne haragudj. Tehát, hogy minek alapján is választottad te ki Karinát, vagy mondtad, hogy oké?
Okay? Igen, valóban nagyon sokan írnak, főleg 16 éves kislányok, hogy szeretnének csatlakozni az expedícióhoz. Most azért én pont egy utitársat kerestem, mert a korábbi utitársam visszamondta a részvételt, és hát én azért alaposan megvizsgáltam azokat a szempontokat, amelyek ilyenkor fontosak. Lehet, hogy bunkó hangzik, de ilyenkor meg kell nézni, hogy az embernek, aki akar jönni, van-e pénze, vagy csak álmodozik, mert egy ilyen út nagyon költséges, tehát hogy ezt hozzá kell járulni annak, aki jön. Nyilván nagyon sokan szeretnének jönni, de azért sokaknak erre nincs lehetőségük. Ez az egyik szempont. Másik szempont az, hogy jártam már Afrikába, tehát tudja, hogy nagyjából miről van szó, vagy csak filmen látta. A harmadik része pedig az, hogy a személyisége olyan-e, ami kibír egy ilyen expedíciót, tehát hogy hisztis kislány, vagy belevaló, tényleg aki bírja a strapát, a gyűrődés, bírja azt, hogy én parancsolgatok, mert sajnos egy ilyen expedíción nem lehet a demokráciát megengedni a csapaton belül, mert akkor teljesen széthullik. Itt nagyon szigorúan végig kell menni egy úti terven, végig kell menni egy gyakorlatilag napra kiszámolt 115 napos úton, és nem lehet azt megengedni, hogy az egyik azt mondja, hogy nekem most nincs kedvem oda menni, a másik azt mondja, hogy van kedvem, én megmondom, hogy hova megyünk. Nyilván ezt előre megbeszéltük, hogy ezek lesznek a feltételek, megbeszéltük, hogy ez lesz az útvonal, tehát én nem gondolom, hogy váratlan lett volna bárki számára ez a hozzáállás, de ez sajnos csak így lehet. Sajnos vagy nem sajnos, ezt így
én
lehet.
Én abszolút erre gondoltam, tehát, és szerintem ezeket ki is kell mondani.
Hogyha húzok egy példát, mondjuk a hadsereg között, az sem egy demokratikus intézmény, tehát ott is nagyon szigorú aláfölé rendelt viszonyok vannak, és csak így tud működni, mert olyan környezetben dolgozik, ahol egyszerűen így lehet működni.
De akkor azt jól értem, hogy igazából a Karinának, és ezt kérdezem tőled is, tehát azt el kellett fogadni, hogy itt először is a Gergely expedíciójáról van szó, tehát azokat a helyeket és törzseket nézitek meg, vagy kutatjátok fel, vagy látogatjátok meg, akik neki fontosak, és te egy ilyen kvázi kísérő vagy, aki egyébként ebben részt vehet.
Természetesen is, amikor először találkoztunk, és leültünk, és komolyan elkezdtünk arról beszélni, hogy akkor mire vállalkozunk, mi várható az úton. Ezt nagyon legelején a Gergő ezt le is fektette, nem írásban ugyan, de megbeszéltük, hogy teljes mértékben alárendelem magamat az ő útvonal tervének.
Elég sok időt eltöltött a törzseknél, és tanult igen. Sokat ebből a fegyelmezésből, ha jól látom.
Másrészt pedig...
Családfőséget tanult.
Igen. Másrészt pedig ezt az utat, ezt tényleg csak úgy lehet megcsinálni, hogyha kitűzünk egy irányt, és nyilván mindenkinek a prioritás az, hogy azokat a témákat, amiket ő szeretett volna megfotózni, illetve azokról videófelvételeket készíteni, azt nekünk úgy kellett végigjárnunk, ahogy azt ő elgondolta, és csak abban az esetben ugrottunk át egy témát, hogyha ő rájött időközben arra, hogy ez mégsem vizuálisan nem annyira erős, hogy azt át tudná esetleg hozni a képeivel, avagy bármilyen más, főleg biztonsági okokból nem vállalhattuk végül a megfotózását az adott témának, vagy törzsnek, vagy természeti jelenségeknek.
Uh-huh. Nyilván bele fogunk menni ebbe, és szerintem a hallgatók elé tárunk egy ilyen kis szociológiai jellemzést, hogy emberek, a nyugati civilizáció emberei hogyan viselik el egymást nagyon szélsőséges helyzetekben.
Kifejezetten jó.
Igen, látom egyébként, hogy amúgy jól vagytok egymással, de te saját magadról mégis mit gondoltál, ha most vissza tudsz gondolni, hogy a szélsőséges helyzetekről gondolkodtál-e, hogy abban te hogy fogsz tudni működni?
Meg fogsz lepődni a válaszon, nem gondoltam bele. Mert úgy voltam vele, hogy Afrikában innen ezt megelőzően Marokkóban, Kenyában, illetve Egyiptomban voltam, de ezek közül csak Marokkó egyedül olyan hely, ahol az ember el tud menni egy olyan területére az országnak, ami annyira nem turistás, ez pedig fönn van a hegyekben, az Atlaszban. Ott már futottam bele ilyen helyzetbe, mínusz 17 fok, aha, nincsen víz, nincsen étel, meg kell mászni, amit meg akarok mászni, hegyeket, stb., és utána pedig haza kell menni, és örülni kell. Tehát azok után az ember már úgy van vele, hogy nem is gondol bele, lesz, ami lesz. Volt egy repülőjegyem oda, nyilván amikor megérkeztem, az már ugye fel lett használva, és nem tudtam, hogy mikor fogok hazajönni. És Etiópiában, vagy bárhol a legtöbb országban, általában olyan terepen voltunk, ahol mondhatom azt, hogy nem akarom ezt csinálni, nem tudok elmenni, nincsen hova, nincsen út, nincsen tömegközlekedés, nincsen lehetőség arra, hogy azt mondd, hogy akkor te innen most mégsem akarsz, nem akarod ezt tovább csinálni, haza akarsz menni. Nincs lehetőséged arra, hogy elmenj. Szóval ebben nem gondoltam bele, de ismerem magamat annyira, hogy én ezt pozitívan fogtam fel, és gyakorlatilag kalandként éltem meg az egészet. Olyan értelemben, hogy bármilyen ilyen helyzet volt, az ember úgy volt, hogy tök jó, ilyen úgyse lesz többet az életben. Igen. Hozzuk ki belőle a legtöbbet, a legjobbat is.
Mennyit voltatok ti ketten?
3 hónapot voltunk, de egyébként én nem tudom, hogy miért bíztak meg bennem a lányok, én nem bíztam volna meg magamban ilyen könnyen. 3-4 találkozó után így az életüket. Egyébként nagyon-nagyon jól viselték mind a ketten. Tehát a
de miért, mit csináltam? Most már kíváncsi vagyok, hogy viselkedett a Gergő.
Nagyon jól viselték. Nem engem, hanem a körülményeket, meg mindent. Tehát mindenki nagyon jól belerázódott. Az elején nyilván egy kicsit össze kellett főleg a körülményekkel, meg a kultúrával úgymond csiszolódni, de egyébként
jó, akkor vegyük át ezeket a körülményeket, hogy mik azok, amik nagyon újak, és mondjuk nehezek egy európai embernek.
Azt szoktam mondani, hogy Afrikában két ember létezik, Afrikát vagy szereti, vagy nem. Afrikában nincs köztes állapot.
Igen, ezt mondják.
Egy picit ezt, egy picit azt. Tehát el lehet menni egy 5 csillagos szállodában, lehet nyaralni a tengerparton, és akkor nem menni ki a szállodán kívül. Ha nem mész ki, akkor nem szereted Afrikát. Tehát ott el kell viselni az emberek mentalitását, az, hogy hozzád szólnak, vagy jönnek utánad, vagy magát, az, hogy kosz van, meleg van. Egy csomó olyan helyzet adódik, amit itthon nem érz, nem jön veled szembe sosem. Az út során igazából nem volt különösebb probléma. Én mikor belecsöppentem Gergő és Karina közé, egy hónapot voltam velük, Ugandában érkeztem, nekem olyan érzésem volt, mikor beültem közéjük, mintha egy friss házasságba kerültem volna, akik még éppen összeszokóban vannak. Vagy már összeszoktak, csak már egymás marja. De egyébként az út során tényleg igaza van Gergőnek, kellett egy felelős ember, mert hogy vállalta az ő életéért is a felelősséget, és a mi kettőnk életéért is a felelősséget. Egyszer volt egyébként útközben, hogy amikor a gorillákhoz mentünk, hajnali 1:30 lehetett, hogy na, nem mertünk elhozni, mert féltünk, hogy Gergő vajon el fog elhozni. Ezt nem egyszer fordult elő az útközben.
Mert hogy ott mi történt?
Hát igazából gyakorlatilag délután 5-kor kaptuk meg a ruandai vízumot, amivel tovább tudtunk haladni, és másnap reggel 6-kor már ott kellett legyünk a helyszínen, ahol kezdődött a gorilláknak a vadőrökkel való megtekintésében az esőerdőben, és a két helyszín között a ruandai vízumkiadás és a gorillák között egy 600 kilométer van, amiből 150 kilométer offroad teljesen, és Észak-Afrikában nincs öngyilkosság vezetni, tehát muszáj volt neki kezdjek és tolni neki. Én egyébként ilyen nagyon jó hosszú távú vezető vagyok, tehát hogyha beülök a kocsiba, akkor 1500 kilométert tudok menni, úgyhogy a szemem egy percig sem csukódik le, de azért jó volt, hogy mellettem ott voltak a lányok, beszélgettünk, és akkor így még az elalvásnak a nüansznyi esélye sem erült fel.
Egy ilyen expedíciónál, vagy ennek az expedíciónak bármely pontjánál a beszélgetés az mindig az ottani életről szól, vagy létezik az, hogy vissza, legalább gondolatba visszatértek Budapestre? Én azt gondolnám, hogy ez egy annyira zárt ügy egy idő után, és annyira tényleg csak egymásnak vagytok ott, meg a természettel szorosan együtt éltek, hogy én el tudom képzelni, hogy teljesen kizáródik az otthon.
Ez így van. Alapvetően, amikor egyszer-kétszer beszélgettünk a napi rutinon kívül, hogy mit kell megbeszélni a guide-okkal, mit kéne megfotózni, hogy legyen a további elkövetkezendő egy-két-három napi útvonalterv, hol menjünk, mit csináljunk, vagy adott esetben ugye megbeszéltük a tanulságokat. Azt számítva inkább csak úgy azt mondanám, és ezt merem így mondani, hogy a saját problémáink, azok jöttek elő egyszer-kétszer. Tehát mindenkinek a belső lelki problémái azok, amik előjönnek egy ilyen hosszú útnál, amikor az embernek van ideje befele tekinteni egy kicsit.
Én ezt egy kicsit máshoz szoktam magamban megélni. Én ilyenkor nagyon sokan úgy gondolnák, hogy ez egy ilyen hatalmas lelki teherként ennyi mindent, ennyi felelősséget felvállalni, de én ilyenkor pont mindig nagyon hangosan hallgatom a zenét, hogy még csak véletlenül se kelljen sokat beszélgessek mással, és ilyenkor szeretek magamba fordulni, és átélni, megélni azt azokat a nagyon különleges helyzeteket, amiben vagyunk, legyen ez egy tradicionális, gyönyörű szertartás, egy könyvfakasztó jelenet, vagy bármi, és én azért is nagyon sokat voltam ezen az úton, úgymond egyedül, tehát elkülönülve kettejüktől, akár egyedül dolgozva, és ők háttérben mozogtak, vagy hangosan zenét hallgatva, amikor szeretek a magam gondolataival foglalkozni, és így tudok én rendes képeket csinálni.
Ezt akartam kérdezni, hogy erre neked, Lantai Csont Gergelynek van szükséged, vagy Lantai Csont Gergely fotográfusnak van szükséged?
Mind a kettőnek, de főleg a fotográfiának, tehát hogy kell egy az, hogy átjöjjön, tehát hogy a másik ember szeméből, tekintetében ott legyen a sorsa, a története, a törzsének, az élete, minden, és ne csak egy üres tekintet legyen, hanem legyen mögötte valami, és tényleg látszik bizonyos képeken, amit úgy szívből csinálok, hogy itt van a tekintet mögött valami, és amit csak úgy na, essünk túl rajta, az meg egy üres, üveges tekintet lesz. Ezen látszik a különbség, és nem lesz jó a kép, hogyha nem szellemülök teljesen el.
Ennyire fontos, hogy összekapcsolódjanak az energiák az emberrel, akit fotózol.
Nagyon fontos, tehát 100%-osan azonosulnom kell a témával, teljes mértékben, a problémáival, mindennel, és ez az kell, hogy a többiek ne legyenek ott.
Uh-huh. És ti ezt felismertétek egy idő után, vagy ezt mondani kellett, vagy ez egy ilyen néma, kimondatlan dolog?
Néha furcsán kérdezték, hogy nincs valami bajod, hogy ennyit, vagy egyedül?
Egy idő után az ember már szavak nélkül érti a másikat.
De mégis, hogy lehet elkülönülni egy ilyen szituációban, amikor minden nap együtt utaztok, egymásra vagytok utalva, stb.
De nagyon egyszerű, amikor közli, hogy Maris közlegény maga vezet, ő meg fölköltözik a telepjáró tetejére, bedugja a kis fülesét, aha, és hallgatja a zenét, és akkor szépen zötyögünk tovább, ketten benne az autóban, ő pedig a kocsi tetején ücsörög, és úgy haladunk tovább. Na most ugye a legtöbb afrikai országban ezt nagyon szépen tolerálják, nincs ebből probléma az úgynevezett közutakon. De egyébként fantasztikus látni, amikor és ahogy a Gergő dolgozik, tehát tényleg azokkal az emberekkel, akikkel dolgoztunk, azokkal a törzsekkel mindig azt lehetett látni, hogy tényleg befogadnak, és soha nem egy olyan árnyéklopás történt, hogy gyorsan előkapta a kamerát, és akkor kattingatott egy, kettőt, hármat, hanem egészen egyszerűen mindig oda mentünk, bemutatkoztunk, kik vagyunk, honnan jöttünk, és megpróbáltunk mi is egy kicsit belekerülni abba az adott közösségnek az életébe. Tehát részévé válni gyakorlatilag. És mindig nagyon jó érzés volt, hogy miután befogadtak, megkínáltak minket bármivel, vagy megosztották a problémáikat, az örömeiket az életükből, utána természetesnek fogták azt fel, hogy mi ezt szeretnénk valamilyen módon megörökíteni, és nagyon sokszor láthatóan boldogok voltak, hogy minket érdekel az, hogy ők hogyan élnek, mit csinálnak.
És ráadásul, hogy ezt, amit Gergő, hogy visszatudja adni a fényképek által, vagy a gondolatait, amit ő eltervezett, ehhez be kell, hogy engedjenek a privát szférájukba, tehát össze kell velük barátkozni. Mert ha így szemtől szembe találkozol egy afrikaival, akkor nem tudsz belőle kiolvasni semmit, mert nem is enged magából kiolvasni. De ha közel kerülsz, elmondod, hogy ki vagy, mit szeretnél, honnan jöttél, mesélsz magadról, akkor ő is pont ugyanúgy vissza fog neked annyi mindent adni, és nyíltabb lesz, tehát más a tekintetük olyankor.
Budapesti arcok. A Juventus 103.9 műsora példaértékű emberekről.
Juventus 103.9, benne pedig a budapesti arcok, és vendégeim továbbra is Szerbény Judit, dr. Kozári Karina és Lantai Csont Gergely, akik nemrég tértek vissza egy afrikai expedícióról, melynek keretében nagyon sok természeti népnél jártak, többek között olyan törzseknél is, akiknél még előtte tulajdonképpen fehér ember nem járt, és Gergely ezt az utat végig fotózta. De ami egy nagyon érdekes kérdés, hogy hogyan megy ez a kommunikáció?
Most ez alapjában operatív szinten ezt úgy kell elképzelni, hogy az Afrikai Magyar Egyesülettel, és még mondjuk kiegészítem Szilas Ildikóval és az ő utazafrikába.hu történetével számos kapcsolatot tudunk a kontinensen magunkhoz, magunk szolgálatába állítani. Akár a legmagasabb diplomáciai szinteken az AHU által, vagy akár az úgymond idézőjelesen legalacsonyabb szinteken Ildikó és az utazási irodája által. Ez azt jelenti, hogy általa tudunk olyan kapcsolatokat szerteni, akik bevisznek. Máshogy nem tudunk odajönni, hogy csokkolom, mi most jöttünk a szambúrú esküvőre, fotózhatnánk-e, mert akkor pont el fognak küldeni. Hanem kell az a kapcsolat, aki a barátja egy ilyen négy láncos folyamat révén minket beajánl, és nagy szeretettel várnak és fogadnak minket. És nagyjából Tehát ez az, ami nagyon sok időt elvett a szervezésben, hogy egyrészt az AU segítségével a különböző vízumok, engedélyek, politikai szálak, biztonsági politikai védőhálókat kipipáljuk, és Ildikó segítségével pedig a törzsi kapcsolatokat, a kulturális kapcsolatokat erősítsük meg. Így nagyjából ez az, ami az idő többségét elvette, és ez az alapja az egésznek. Hogyha ez nincs meg, akkor hiába vagyunk ott, mert csak autózunk össze-vissza, és nem lesz átütő anyag. Ha ez megvan, akkor kell érzelmileg azonosulni, bemenni, megismerni egymást, és akkor...
Na igen, onnantól jön szerintem a te részed, mert ez egy nagyon, nagyon szép, tehát, és ez egy nagy lépés, de én azt hiszem, hogy aki a fotóidat látja, akár azokat, amelyeket útközben felraktál, akár azokat, amik később megjelennek itt-ott, abból egyértelműen érezhető, hogy valahogy elkezdesz oda tartozni. Nem tudom ezt máshogy mondani.
Valahogy én úgy érzem, hogy van nagyon sok fehér és afrikai között nincsen szoros érzelmi kötődés. Tehát ott van, megnézik egymást.
Nálatok nem így tűnik.
Kipipálják a programfüzetbe, hogy ott voltunk, de én valamiért nem tudom miért, engem imádnak. És néha nem beszélek feltétlenül tisztességesen, néha nagyon alázattal beszélek velük, de valahogy van egy viszony, sok érzelemmel teli viszony, ez lehet nagyon negatív érzem, nagyon össze tudok velük veszni, lehet nagyon pozitív, és akkor viszont együtt töltök velük egy hónapot. Tehát engem amúgy is az ilyen szélsőséges érzelmek jellemeznek, és ott erre nagyon jó táptalaj találok, befogadó talaj.
Pont arra akartam rátérni, hogy ez oké, hogy ők szeretnek, de engem igazából az érdekel, hogy neked milyen érzelmeid vannak. Tehát te hogy közelítesz? Mert valami benned kell, hogy legyen, amihez egyébként a lányok is jó, hogyha segítenek megfejteni, hogy mi az, ami miatt téged tényleg abszolút elfogadnak, és megengedik, hogy lefotózd őket. Nyilván ők nem feltétlenül értik, vagy tudják, hogy ennek mi lesz a sorsa egy fotónak. Ebből adódóan bárkinek, aki még ilyet nem ért meg, ez egy idegen dolog lehet. És olyan képeid vannak, mielőtt jöttetek, néztem, hogy tényleg ilyen fesztelenül bele nevet egy ilyen egészen érdekes arc kifejezéssel egy olyan típusú ember, akit amúgy tényleg a nagy többség csak maximum ismeretterjesztő filmeken lát.
Ezzel kapcsolatban volt a legnagyobb probléma Dél-Etiópiában. Bizonyos törzsek nagyon el vannak úgymond turistásodva, ez nagyon sok turista látogatja meg őket, és egy ilyen fotóipar alakult ki, hogy nem tudtam elővenni a gépet, mert nem volt viszony köztem, és hiába megállt, és le lehetett volna tökéletesen tényleg a legszebb kompozíciót bele lehetett volna tenni, de nem jó a kép, mert nincs köztünk viszony kapcsolata, a köztünk lévő kapcsolat az az 5 bír, amit adok neki.
Mert eljutottak már arra szintre,
igen,
hogy ők...
Mert egyszerűen ára van a fényképnek, és egy 5 bír a fénykép, ennyi. Dél-Etiópiában 1-2 törzsnél van ilyen mentalitás, ahol mondjuk napi 200 német turista megfordul, de ez abszolút nem jellemzi Afrikát, és általában, ahol mi megyünk, oda turisták nem mennek, csak ezen az expedíción egy ilyen élmény is volt, ami bennem nagyon-nagyon negatív, azóta is nem jó érzésekkel gondolok rá, hogy nem volt semmilyen viszony köztem és az alanyok között, és nem lettek jók a képet. Technikailag tökéletesek, de nem jók.
De azt mondd már meg, vagy mondjátok már meg, hogy nektek miért annyira fontos, hogy érintetlen, eddig még más által nem látogatott legyen az a terület vagy népcsoport, akiknél jártok.
Nyilván antropológiai szempontból izgalmas, hogyha az ember egy olyan törzset látogathat meg, ahol a leírás, amit ő készít adott esetben, nem a legelső, de viszonylag olyan dolgokat lát, autentikus dolgokat, hagyományos dolgokat lát, amit még előtte nem túl sokan. És persze, ha az is egy nagyon különleges dolog, inkább így mondanám, hogy nem találkozunk a mi civilizált modern világunknak a vívmányaival. És ugye az is egy elég érdekes dolog, amikor sikerül olyan törzsekkel találkozni, akiknél az is egy nagyon nagy dolog, hogy fehér embereket látnak. De alapvetően ez nem volt egy olyan kitétel, hogy mi csak olyan helyre szeretnénk menni. Nyilván az olyan szempontból fontos volt, hogy minél érintetlenebb legyen, hogy ne fussunk bele ilyen turistás dolgokba. Próbáljunk valami olyasmit hazahozni, valami olyasmit megmutatni a világnak, amit még nagyon kevesen dokumentáltak.
Neked, Gergely?
Hát alapvetően az egész afrikai munkásságomnak az a motto: Unique Stories from the Edge of the World. Tehát, hogy engem csak azok érdekelnek, amik teljesen elzárt közössége. Nyilván szélszempontokból megfényképezzem azokat a dolgokat is, amelyek turistásabbak, mert abból is lehet cikket írni, de a profilomban abszolút zárt közösségek tartoznak, és ami teljesen elzárt. Annyiban egészíteném ki, hogy Afrika olyan szinten modernizálódik, hogy a 4000 éve archaikus közegben élő Bedzsáknál is ott van már a mobiltelefon. És a,
nem mondod,
de és a kunyhóba, hogyha bemegy az ember, akkor Britney Spears meg Rihanna poszterek vannak belül.
A kunyhóban?
A kunyhóban, a fakunyhóban. Tehát azért Afrika nagyon modernizálódik, és pont nagyon időszerű a mi munkánk, mert ezek a kultúrák, főleg az urbanizációnak köszönhetően folyamatosan vesznek el. Leszem városiasodás van, és mindenki a jobb megélhetés reményében a nagyvárosokba költözik, és az oda költöző fiatalok már nem fogják úgy ápolni a kultúrát. Tehát számos közösségnek a dokumentálása az időszerű. És biztos vagyok benne, hogy amit most megfényképeztünk, abból jó pár lesz, ami 20 év múlva már nem lesz ott. Uh-huh. Tehát ezért is gondolom, hogy az egész projekt egy kulturális örökségvédelmi feladat is.
Pont Bedzsákok kapcsán akartam kérdezni, hogy ezt úgy tudom, többnyire a te beszámolóidból, hogy ott azért arról volt szó, hogy a férfiakat lehet fotózni, illetve a pubertáns kor alatti gyerekeket. Tehát nők azok szóba sem állnak, sőt nem is nagyon mutatkoznak idegen előtt. És arra is kíváncsi lennék, hogy amikor egy ilyen közösségbe bejuttok, és megvannak a határok, a kvázi határok, azt te próbálod, vagy ti próbáljátok feszegetni, tehát próbáltok a közösségen belül még eljutni oda, hogy na, de hát mégiscsak nem lehetne ő hozzájuk is közel kerülni, vagy ez maximális tiszteletben van tartva, és azt mondjátok, hogy oké, örülünk, hogy ennyit lehet.
A Szudánban Lassányi Gáborral voltam, ott a lányok nem voltak velem. Ezt azért érdemes kiemelni, mert Gábor több alkalommal járt már Szudánba, és egy nagyon-nagyon jó útitársam volt ezen az expedíción. Szudánban a Bedzsák területét nagyon védi a szudáni kormányzat, tehát nem látogatható terület. Nekünk a kulturális minisztertől kellett egy levél Bécsben, El Kordofani nagykövet úrtól kellett egy levél, és ezt az egész dokumentumot be kellett vinni a szudáni titkosszolgálathoz, akik kiállítottak egy 5 napos látogatási engedélyt a régióra. És ebben az 5 napban kellett egy olyan törzsel felvenni a kapcsolatot, amelyek nagyon-nagyon nem toleránsak az idegen kultúrával szemben, tehát nagyon zárkózottak. Valóban a nők közelében nem engedtek, lévén, hogy nagyon erősen és komolyan értelmezve hiszik az iszlámot. Nagyon jó lett volna, hogyha akkor velem van egy profi női fotós, mert ő viszont bejuthatott volna a nők közeli kunyhokba, én csak a férfiakat és valóban, ahogy mondtad, a fiatal lányokat fotózhattam, de így is egy zseniális élmény volt. Ilyenkor azért például a kultúrától függ a Bedzsáknál, meg az afaroknál mondjuk úgy nem feszegetném a határokat, mert az afarok agyonlőnek, a Bedzsák meg előveszik a másfél méteres kardjukat, de van, ahol egy kicsit lehet, egy kicsit, de azért inkább tiszteletben tartva az adott néped. Azért nekem, mint fotósnak azért kell egy kicsit feszegetni a határokat. Na még azt léci, hagyd nézzük, majd még egy kicsit maradjunk. Tolom, amíg lehet, de azt érzem, hogy hol kell megállni.
Tudom, hogy van néhány kérdés, amitől agyrohamot kaptok, majd Gergő csinált is ebben erről a Facebook oldalán egy listát, hogy mi az, amit legyen kedve senkinek kérdezzem meg. Én nem tudom, hogy ebbe belevág-e a következő, és tudom, hogy általános, mégis azt gondolom, hogy a hallgatók megérdemlik, hogy egy kicsit elmondani, hogy hogy élnek ezek az emberek, mi az ő napi rendjük, mit csinálnak, mit esznek. Látom.
Mivel én ezeket nagyon nem szeretem, hogy Juditnak átpasszolom rögtön azt, hogy...
De érted, hogy azért erről kell egy kicsit beszélni. Természeti népek, ezzel tisztában vagyunk, na de azért úgy mégis, tehát hogy képzelje el ezt most a budapesti ember?
Viszonylag egyszerűen élnek, tehát nem egy nagy világi életet élnek, így tudnám mondani. Reggel fölkelnek, viszonylag korán, 5:30 körül ébrednek. Napi rutinjaink nem sok van igazából, legalábbis ezért voltunk egy picit eltunyulva is odakint, azon kívül, amik voltak feladatok. Fölkelnek, megfőzik a reggeli kávét, vagy éppen a teát. Attól függ, mihez van kedvük igazából, mert egyik reggel van kávé, másik reggel már nem főznek kávét, csak teát például. Ez a szamburuknál volt például. Aztán az asszonyok elmennek megkeresni az aznapi vacsorára a betevőt, vagy bevásárolnak a városban, ami van, hogy 15-20 kilométerrel odébb gyalogolniuk kell érte, vagy elmegy dolgozni éppen.
Dolgozni mit?
A helyi ültetvényeken szoktak dolgozni általában.
Alapvetően úgy néz ki, hogy vannak földtulajdonosok, és ők napszámban
van valami társadalmi berendezkedés.
Igen, tehát jól mondta Judit, hogy főleg az asszonyok dolgoznak, és ők elmennek, begyűjtik a terményt, mert bemennek a városba takarítani nagyobb, módosabb emberekhez.
A férfiaknál pedig ugye elsősorban az állattartás kapcsán vannak különböző feladatok, ugye ők azok, akik vigyáznak a kecskékre, az állatokra. Minek után több olyan országban is voltunk, ahol a magaslati viszonyok és az időjárás együttesen elég nagy szárazságot hozott ében, független attól, hogy most esős évszak van odakint. Többször találkoztunk olyan családokkal, ahol a családfő több hétre is elhagyja a családját, mert ugye magasabb helyekre, olyan helyekre viszi az állatokat, ahol tudnak legyen. Tehát a férfiaknak alapvetően ez a feladatuk, és nagyon sokszor a család 5-6-7-8 gyermekét is ugyanígy csatasorba állítják, és ők is dolgoznak, hordják a vizet, segítenek a ház körül, a kisebbekre vigyáznak a nagyobbak, illetőleg ők is kiveszik a részüket a pásztorkodásból, főleg ugye a félnomád-nomád pásztorkodó népekre gondolok itt ez alatt.
Fontos kiemelni, hogy ez Afrika vidéki része, és Afrika világos urbanizációja az a világon az egyik legnagyobb intenzitású. A nagyvárosokban ugyanolyan élet van, mint itt. Tehát gyakorlatilag módosabb emberek ott élnek.
De klasszikus értelemben ezek a természeti népek tulajdonképpen az élet fenntartásáért dolgoznak.
Így igaz.
És mennyire vannak egymástól légvonalban, vagy nem tudom, földrajzilag, csak hogy képzeljük el, hogyha mondjuk lenne egy ilyen természeti nép Magyarországon, vagy törzs, akkor ez a várostól mennyire van?
Hát ez akár lehet a város szélén is rögtön.
De hogy még a civilizáció is, hát vagy nem vetette ki rájuk a hálóját, vagy nem tagozta be őket, vagy ők nem közelítettek, ez hogy lehet?
Nincs rá lehetőségük adott esetben. És sokszor úgy vannak, hogy hisznek valamiben, nekik ez teljesen jó, sokan teljesen úgy állnak hozzá a változáshoz, hogy ők arra nem kíváncsiak, ők arra nem akarnak egészen egyszerűen egy új világ fele nyitni. Bár vannak olyanok is, főleg a fiatalok, akik ugye a mobiltelefonért, a sztárokért, az amerikai dolgokért nagyon-nagyon oda vannak.
De erről honnan értesülnek? A városból?
Hát azért nagyon fontos Afrikában a tárgyi kultúra változás és a globalizáció az hihetetlenül jelen van. Tehát a legelemébb törzsi kultúrákban is ott van a mobiltelefon, és ott vannak a 3G-s eszközök és MP3 lejátszó.
Ez felfoghatatlan, mert tehát, hogy közben meg hol tölti föl, kit hív fel,
mit... Vannak a kis falvakban, a kis kunyhó közösségben is van egy kunyhó, ahol van egy szolárpanel, és akkor ott föltölti. Nem, Afrikára már nem ez jellemző, mint a 80-as években, hogy mindenki fűszoknyában táncol. Tehát ez abszolút a múlté.
Nem ezzel van a gondom, hanem az, hogy amilyen az ő berendezkedésük, ahogy ők élnek. Tehát, hogyha nekem a napi feladatom az, hogy megteremtsem, vagy előkerítsem a napi betevőt, tehát tényleg az életet tartsam fent, azokkal az emberekkel, akikkel amúgy együtt élek, akkor nem tudom, hogy kit hívnák föl, és mit akarnék vele megbeszélni. Érted? Tehát,
mindenkinek vannak rokonai, lehet a család fele már bennél a városba, aha, másik fele átköltözött a szomszéd tartományba, ahol zöldebb a fű. Tehát, hogy mozognak ott is az emberek.
De érdekes egyébként.
Igen.
Tehát
igen.
Nagyon érdekes ezt így elképzelni, hogy mert azért a képeidben igenis vannak fűszoknyások.
Vannak, de 1 milliárd afrikai van. Aha. És jelentős részük városban, és nagyon érdekes, hogy például kihagynak bizonyos fejlődési lépcsőket, mondjuk, hogyha pénzügyi kultúráról beszélünk, főleg a jelenlegi érában azért itt nálunk egyre inkább jön vissza a készpénz, és most egy kicsit háttérbe szorulnak a bankkártyák, de amúgy is bankkártyákat használunk. Ott ezt a lépcsőfokot átugrották, és rögtön a készpénzről a mobil fizetési eszközökre ugrottak át, tehát kihagyták a bankkártya lépcsőt, és a legmodernebb PayPass-os technológiákkal és mobil fizetési eszközökkel dolgoznak. Ez azt jelenti, hogy az ember például szomáli földön, ami egy de facto nem létező ország, fizet a piacon 5 mangóért, azt megteheti azzal, hogy az eladó néninek a mobiltelefonjára, a saját mobiljáról utal pénzt a legfejlettebb technológiával. Tehát, hogy a globalizáció ilyen szinten van jelen Afrikában. És én itt emlékszem, még pár éve édesapám próbálta az elektronikus számlakezelési rendszereket bevezetni, de is bekötni a szolgáltatókat, hogy az emberek az interneten keresztül fizessék ki a sárga csekkeiket, és ne legyenek sárga csekkek, és szerintem nem volt vevő erre a magyar társadalom teljesen. Tehát szerintem magyar társadalom sárga csekk, befizetem. És Afrikában egész egyszerűen az emberek jelentős része kezd a készpénzre látni, például a mobilos fizetésre, és a kocsimat elviszem a szerelőzén, például volt, hogy mobillal fizettem neki. Mi a számom? De ez a számom, SMS-be küldöm neki a 200 000 ugandai shillinget. Uh-huh. nagyon érdekes számomra, főleg mint közgazdásznak ez a fajta globalizáció megjelenés Afrikában.
Igen. Volt most olyan, hogy valahol több időt töltöttetek el, bekapcsolódtatok az ő életükbe, velük töltöttetek adott esetben estéket, és így tovább, tehát kicsit jobban belefolytatok az ő kultúrájukba, életükbe?
Én a szamburukat tudom kiemelni, mert náluk voltunk, azt hiszem majd 4 napot voltunk, 4 napot töltöttünk velük. Ez volt az esküvő, amit Gergő már említett, vagy ez a meghívásom a műsor közben. Ezt azt úgy kell elképzelni, hogy egy muszlim lány és egy keresztény fiúnak volt az esküvője. Ezt egy Kenyában élő magyar lány által sikerült elérnünk, hogy meghívjanak oda minket. Már csütörtök este odaérkeztünk, mert ez péntek, szombat, vasárnap tartottak az előkészületek, és a befejezés persze vasárnap volt az esküvőre. Itt láttam rendesen azt, hogy egy asszonynak mi is a feladata egy családban, és ültünk este Karinával a házban, ma nevezzük háznak, a kis kanapén, és vártuk, hogy 9 órakor a hölgy behozza nekünk a vacsorát, mert a férje azt parancsolt, hogy éppen nekünk, a vendégeinek főzzön vacsorát. De szegény nőt nem láttuk egész nap, mert egész nap egy elsötétített fekete szobában főzött, világítás nélkül például.
De miért?
Miért nem, nincs világítás?
Igen, miért ilyen körülmények között, miért egész nap, miért főzött, miért csinálta ezt? Ezt mondta a férje?
Ezt mondta neki a férje, neki ez a dolga. Afrikában vannak nők, akiknek csak ez a dolga, tehát akik nem mennek dolgozni, akkor az a háztartást kell vezetniük, meg kell főzniük a vendégeknek, vagy éppen az urának, amit éppen óhajt.
És miért világítás nélkül?
Mert nincsen áram. Ugye, amit az előbb kérdeztél, és rá nem válaszoltunk rá. Nagyon ritkán, általában inkább a zsemplámpát használják, nagy góliát elemekkel, ami szerintem annyira nem egy jó megoldás, de tehát amit az előbb kérdeztél, hogy mi az, ami hiányzik, hogy akkor most erre egy pillanatra vissza tudunk csatolni, hogy egyrészt nagyon sok helyen nincs áram, nincs víz, és ha van is, az is kútból, messziről több órás gyaloglással. Az, hogy meleg vízben fürödni tudjon egy európai ember, vagy hát a nyugati embernek ezt megszokni nagyon nehéz. Ugyanakkor az is, hogyha például az ember elmegy egy szállásra, szintén tehát az ottani hotel az itt egy vikendház minőségnek nem felel meg néha adott esetben.
Ezt azért annyival egészíteném ki, hogy nyilván vannak ilyen példák is, de nem ez jellemzi az egymilliárdos Afrikát, mert azért gyakorlatilag a 7 csillagos Sheraton hoteltől elkezdve a legszélesebb spektrumban mindent meg lehet találni. Nyilván azokon a helyeken, ahol mi jártunk, kisfalvakban, kisvárosokban, ezek az infrastruktúrák nem annyira elérhetőek, de szerintem, hogyha lemegyünk a Hortobágyra egy kis faluban, akkor valószínűleg ott sem fogunk sokkal jobb minőségű szállást találni, tehát ne hasonlítsuk az almát a körtével. Budapesten és mondjuk Addis Abebában ugyanolyan minőségű hoteleket, ugyanolyan mindent, ugyanolyan éttermeket. Szerintem még Michelin csillagos étterembe is el tudunk menni, ha ilyen kedvünk van. Tehát Afrika olyan szinten fejlődik infrastruktúrálisan, hogy az európai üzletemberek számára minden lehetőség, minden van, ami itt van. Nyilván nem a vidékről beszélek most is, de a nagyvárosokban minden van.
Ez szinte a föld minden területén szerintem így van, hogy egymástól 4-5 kilométer távolságra is megjelenhet a legnagyobb luxus és a legnagyobb nélkülözés.
Sokkal közelebb is van. Ugyanakkor az is, ahogy amivel többször belefutottunk, hogy valahol nincsen térerő, valahol meg a legkisebb faluban is van 5 bolt, és abban 4 mobiltelefonos bolt, és mindenféle mobiltelefon, mindenféle 2, 3, 4, 5, 6 G-vel mindent meg lehet kapni, és szuper jó például a kenyai Safaricomnak az internetezési lehetősége, ezt azért tudom, mert a Gergő folyamatosan nyomta a netet, amikor volt rá lehetőség.
Igen, ezt egyébként én is néztem, hogy gyakorlatilag mindig mindent lehetett tudni.
De gyakorlatilag Szudánból, teljes Szudánban szinte 3G lefedettség van, kongói esőerdőbe lehet facebookozni mobil eszközről, tehát ez ilyen még 5 évesen volt, tehát hihetetlen dinamikus.
Viszont engem az érdekelne, hogy amikor ti együtt töltöttetek velük időt, ezért is kérdeztem, hogy ők érdeklődnek-e a mi kultúránk iránt, tehát ők érdeklődnek-e afelől, hogy ti amúgy ahonnan jöttök, ott milyen az élet, hogy gondolkodtok, hogy úgy egyáltalán, vagy ez csak egy ilyen egyirányú viszony, hogy ti térképeztétek föl, hogy ők hogy élnek.
Szerintem alapvetően emberfüggő, bár elmondhatom azt, hogy az afrikai emberek nagyon nyitottak. Tehát őket valóban érdekli az, hogy mi honnan jöttünk, ott milyen az időjárás. Nagyon rászoktak csodálkozni, hogy nálunk most hó van, és nagyon hideg van, és ez a nagyon hideg az nálunk már 20 fok alatt már nagyon hideg van. és persze a bőrünk színe is egy érdekes dolog, de azt is elmondhatom, hogy a gyerekek például mindent, tehát mindent nagyon szívesen, ami rajtunk van, nem csak óra, egy szem kis műanyag, ilyen kis karkötő, bármit nagyon szívesen elkunyerálnak, nem csak azért, mert nekik nincs, hanem azért, mert az egy érdekes dolog, mert az tőlük van. És sokszor barátkoznak a fehérekkel, mert ez egy, kimerem mondani, ez egy trendi dolog. Hogy nekem van egy fehér barátom, de egyébként nagyon nyitottak a fehérek iránt, főleg, hogyha a fehérek is nyitottak rájuk, és ránk ez alapvetően jellemző volt, hogy mi nagyon igyekeztünk kedvesek, és tényleg barátságosak lenni velük, és nagyon sokszor, amikor azt mondtuk, hogy Magyarországra jöttünk, sokan azt mondták, hogy igen, Budapest, tehát nagyon meglepő, de képbe vannak. Nagyon sok különböző országban különböző személyek, teljesen eltérő iskolázottságú személyektől is visszahallottuk ezt, hogy Budapest, igen, el tudták mondani azt, hogy a rendszerváltás előtt mi hova is tartoztunk, tehát nagyon meglepően felvilágosultak az országunkkal kapcsolatban.
Egyébként a Magyarországot a Nokia telefonnak az akkumulátoráról azonosítja be. De tényleg, tehát Hungary, yes, Nokia phone, yes. De tényleg, tehát az, hogy néha Puskás, meg néha Budapest, vagy Bukarest, attól függ, de egyébként telefon az, ami széles körben.
Budapesti arcok. A Juventus 103.9 műsora példaértékű emberekről.
Juventus 103.9, benne pedig a budapesti arcok, és vendégeim továbbra is Szerbin Judit, dr. Kozári Karina és Lantai Csont Gergely, és még mindig az afrikai expedícióról beszélgetünk, ahonnan nemrég tértek vissza. Több hónapot töltöttek kint természeti népeknél, félnomád népeknél, nomád és félnomád népeknél, az ő életüket vizsgálva, és hát Gergely által készített fotók ezeket meg is örökítették. És hát most azt hiszem, hogy akármilyen szép is ez a történet, azért szerintem az a kérdés mindenkinek áll, hogy a nehéz és kritikusabb pillanatok közül is melyek voltak azok, vagy mely volt az, ami a legnehezebb volt.
Akkor kezdem én, amíg a hölgyek átgondolják, hogy mennyi
neked
borzasztó dolgot tettem velük.
Neked van ilyen, mert arra abszolút nem gondoltam.
Erre kíváncsi leszek.
Nekem igazából tehát egy témakörhöz kapcsolódóan voltak negatív érzéseim. Etiópiai szakasz első két hetében komoly problémáink voltak az autóval. Sajnos odavertem az alját egy sziklasivatagban, és ezért eltört a teljes benzintank, meg benzinpumpa, meg minden. És hát ez egy jó hét volt, még egyáltalán kiderítettük, hogy hol tudják megcsinálni. Le kellett trélereztetni a fővárosba, az 1200 kilométerre volt a Danakil-sivatag közepétől.
De egyébként az ilyenekre készülsz? Tehát valamiféle...
Hát erre nem készültem. Tehát pótalkatrészek voltak nálam, de az, hogy egy ilyen fontosságú alkatrész megsérül, hát ez egy baleset volt. Tehát egész egyszerűen nem kaptunk megfelelő információkat az út minőségével kapcsolatban, és egy nagy szikla a benzintankot gyakorlatilag tönkretette, és ez egy hét volt. És ugye előtte próbálták ott megbarkácsolni a helyiek, így úgy, meg amúgy nem sikerült trélereztetni a fővárosba, és ott tényleg úgy gondoltam, hogy hát, hogyha itt nincs alkatrész, akkor lehet be kell fejezni ezt az egészet. Tehát egyszerűen nem megy a kocsi, akkor nem megy a kocsi, akkor nem tudunk mit csinálni. Én igazából ezt leszem, itt nekem nem volt mély pontom, de ez egy nagyon kemény hét volt. Uh-huh. Amíg ezt a problémát megoldottuk. Utána is voltak folyamatosan gondok az autóval, ami egy 24 ezer kilométeres úton, főleg aminek a fele off-road, természetes gumit kellett cserélni, lengéscsillapítókat, fékeket, gyertyákat, gyertyakondenzátorokat, de ezek nem katasztrofális dolgok, ez a benzinpumpa kérdés, ez nagyon gáz volt.
Lányok?
Meglepő lesz, de én nem tudok ilyen dolgot kiemelni. Én nem először jártam már Afrikában, voltam már rázósabb részen, voltam könnyű részeken, de én nem tudok ilyen dolgot kiemelni, hogy nem tudok negatív dolgot ezerűen.
Judit, ha nem voltam gonosz. Annyira.
Tehát akkor ez azt jelenti, hogy velem igen. Nekem egyetlen egyszer volt egy problémám. Nem is a Gergővel, ez igazából saját magammal volt problémám. Nem mennék bele a részletekbe, akkor volt egy olyan...
Köszönjük.
Volt egy olyan jogos felháborodása, illetve egy veszekedése, aminél kicsit nagyobb vehemenciával közölte, hogy szerintem mit kéne és hogy kéne, és ezt nagyon a szívemre vettem. Nyilván több hét, hónap távol a családtól, feszített munkatempóban, extrém körülmények között az emberből kicsalni, ha egy-két könnyet. De akkor az ember úgy helyre tette magát, lenyelte a dolgokat, és akkor ment tovább, hogy jó, felállok, megyek tovább, csinálom, nem érdekel semmi, csak előre.
Bocsánat, csak annyit még ezt hozzátéve, hogy én ilyenkor tényleg nagyon érzéketlen tudok lenni, mert átváltok egy őrmesterbe.
Igaz.
Ezeken
igaz.
Az utakon, és így ellentmondás nem tűrően terelem az utat a mederbe, de cserébe a témák 90%-át megcsináljuk, cserébe biztonságba hazérünk, cserébe nem lőnek le, cserébe az egész pengén meg van szervezve, már amennyire Afrikában meg lehet szervezni a dolgokat, mert valamikor agyon szervezi magát az ember, és egyszerűen olyan a befogadó közeg, hogy lehetetlen, mert nem megy, mert Afrika, de ez a hátránya úgymond egy ilyen.
Jó, akkor tiltott kérdésekből megint egy, Gergő, nyugodtan dőlj hátra, ez pedig tényleg az életveszély vagy nem életveszély kérdése, hogy mennyire kellett körültekintőnek lenni, kerültetek-e olyan szituációba, ami adott esetben rosszul is elsülhetett volna, vagy nagyon rázós volt, vagy pontosan a szervezés miatt ezeket ki lehetett küszöbölni?
Én negyedik éve foglalkozom biztonságtechnikai dolgokkal, nagyon sok rendőrbarátom van, nagyon sok kommandós barátom van, akikkel gyakorlatilag országról országra járva végig elemeztük az egész utat, felkészítettek mindenre. Ez az egyik része, de nem ez a fontos, hanem az, hogy egy olyan politikai védőháló van körülöttünk, főleg az AHU-nak köszönhetően, amely miatt, hogyha bármi probléma van, mindig tudunk hívni egy nagykövetet, egy attasét, egy konzult, egy minisztert, egy államtitkárt, akiknek ott nagyon-nagyon komoly szava van, és igenis azt mondja. És erre volt is szükség az úton, hogy hívjunk például nagykövetet, de én megmondom őszintén, ilyen politikai védőháló nélkül nem mennék egy ilyen útnak neki menni.
Akkor azt mondd már meg, jó, viccelődtünk ezzel, de tényleg összesen 24 éves vagy, 4 éve foglalkozol ezzel, tehát 20 éves korodban téged mi alapján vettek annyira komolyan ilyen beosztásban lévő emberek, hogy azt mondják, hogy jó, akkor ennek a Gergely gyereknek az útjaiban és egyáltalán az érvényesülésében legalább annyiban segítünk, hogy épségben hazaérjen.
Hát ez az egész egy olyan történet, amiről sokat nem szeretek beszélni, mert bizonyos országok konfliktusban vannak bizonyos országokkal, emiatt. Na mindegy. Az a lényeg, hogy én járok egy olyan önvédelmi rendszerre most már 5. éve, amely önvédelmi rendszer keretében képzik gyakorlatilag a teljes magyar rendőrség közelharcát. Ezen az önvédelmi rendszeren keresztül meg nagyon jó kapcsolatom van ezekkel a szervekkel, és baráti alapon beszélgetések, felkészítések kapcsán ilyen biztonsági kérdésekben általuk jártos vagyok.
Oké, ezt értem, ez így lett kiépítve, de szerinted miért vesznek ennyire komolyan? A képeid miatt? Vagy azért, mert elismerik, amit csinálsz? Vagy látják ennek a fontosságát? Tehát érted?
Ez egy ilyen komplex, tehát hogy ez egy ilyen lépcső, amin megy fel, vagy értem. Megy, ez egy út, amin megy az ember, és nyilván az elején az embert nem veszik komolyan, utána látják, hogy valamit letett az asztal.
Ah, tehát kitartó voltál és csináltad.
Építés.
Jó, hát azért egy nagyon rövid időre beszéljünk már egy kicsit a fotókról is, mert hogy egyébként fotográfus vagy, és azért mentetek, hogy megörökítsetek egy csomó olyan helyzetet, amit még előtte mi nem láthattunk. Valahol azt olvastam, nyilván a te bejegyzéseid között, hogy 1000-1500 fotóból lesz leválogatva végül az a néhány, ami...
Úgy néz ki, hogy az expedíción készült 28000 felvétel, ez azért tűnik soknak, mert hogy dinamikus minden. Tehát táncok, esküvők, rituálékon veszünk részt, és ilyenkor a fényképezőgép 11 fénykép per másodperccel robog a kezembe, amikor egy tánc jelenet előtt vagyok. Mert miért csak egyet fényképezek, lehet a másik mozdulatnál egy kicsit kifejezőbben áll az alany. Ebből készül egy olyan 1500-as válogatás, ami végül leszűkül egy olyan pár százasra. Azért több lépcsőben készül, mert mondjuk az 1500-asból már adok abból válogatott, mondjuk az elektronikus sajtó, a televízióban ilyen háttér képnek, és a legszűkebb pár százas válogatás az, ami az NG-nek fog menni.
Akkor neked, amikor hazajössz, akkor utána még ezzel jó hoztam van munkát?
Hát 4 hónap körülbelül, tehát én 10%-át, maximum 20%-át dolgoztam fel a képeknek, és most felvételire készülök, tehát nem is ez a prioritás, és számomra mindegy, hogy ebből jövőre indulnak el a cikkek, vagy pár hónapon belül, tehát most nem ez a prioritás. Szoktam hagyni is egyébként egy kicsit, hogy ülepedjenek a dolgok, és akkor utána újra elkezdem feldolgozni őket.
December vége, közepe vége felé jöttetek haza, ugye?
Tehát pont karácsonyra, igen.
Nagyjából egy hónapja vagytok itthon. Úgyhogy volt egy 8 hónapos előkészület, egy 4 hónapos terepmunka, tehát egy 1 éves expedíció. Nyilván adja magát a kérdés, hogy kin mit változtatott, mit tanult az életében, vagy magáról, ezután, az egész után, hogyha... Megmondta az őrmester, onnan megmutatta, ki kezdi. Igen.
Afrikában mindenképpen türelmet tanul az ember. Én nagyon sok türelmet, alázatot visszaveszi magára, mert hogy itthon patoghat az ember a másiknak, ott nem igazán. Tehát ott az afrikaiaknak vagy azt szoktam mondani, hogy az európaiaknak órájuk van, az afrikaiaknak pedig idejük van. És bármennyire nagy vehemenciával indulsz neki, hogy már de én most ezt szeretném, ha ő nem akarja, akkor se holnap után, majd amikor ő azt gondolja, akkor úgy lesz, ahogy ő szeretném.
Én személy szerint további kreativitást tettem magamra, tehát a lehetetlennek tűnő helyzeteket továbbra is meg tudom oldani, és ebben továbbra is lehet még hova fejlődni, de sokat fejlődtem empátiát emellett, és még jobb, vagy még több pozitivizmus, tehát a mosolyogva közelítés mindenki fele, és nincs olyan, hogy lehetetlen. Tehát meg kell tudni mindent oldani, szép szóval, kedvesen, aranyosan. De a türelmet az alapvetően átvenném Judittól, hogy abban én is sokat fejlődtem, de szerintem Zörmester azt mondaná, hogy azért még van hova fejlődnem.
Kérem.
Én érdekes módon most ebben az útban nem gondolom, hogy fejlődtem olyan türelem, vagy egyéb értékek terén.
Lányok azt gondolom, nem.
Hogy az előző utakban már egy kicsit ez megdobódott, és innen már nem szeretne fejlődni, ez lehet, hogy nem is baj. Én inkább azt mondanám, hogy én nagyon onnan fogalmaz, ilyen management skill az, amit én nagyon sokat fejlődtem, és amiben úgy gondolom, hogy ez az egész expedíció szervezés engem erősített. Tehát az, hogy gyakorlatilag itt arról van szó, hogy ebben az expedícióban hosszabb, rövidebb ideig olyan 120-150 ember dolgozott. Ez körülbelül 40 különböző kultúrából jött össze ennyi ember. Itt a legmagasabb szintű nagykövetektől, miniszterektől elkezdve a szamburú pásztoron át egy teljes széles spektrumban kellett összehangolni időben is, és teljesen különböző társadalmi státuszban és kultúrában lévő emberek munkáját, az, hogy fogadjon engem a szervezéskor a nagykövet, és akkor öltönybe megjelenni, és félórás protokollbeszélgetést folytatni arról, hogy miért éri meg a nagykövetnek ezt az utat támogatni, és ugyanakkor meg Szomáliában a rendőrfőnököt rávenni arra, hogy de igenis jöjjön ki, és segítsen minket kihúzni a homokból 20 emberrel. Tehát, hogy lehet összeszerülni, és gyakorlatilag én úgy gondolom, hogy egy vállalatot vezetni, és hasonló kihívásokkal jár, sok különböző kultúrából érkező ember munkáját koordinálni, optimalizálni a folyamatokat, hogy az egész a lehető legjobban menjen. Én ezt tanultam ebben. Úgy érzem, hogy ez adódott most hozzám ezen az úton.
Összességében mit mondtok erről az expedícióról? Nem tudom, hogy van-e ilyen egy expedíció előtt, hogy elvárás, Gergő? Vagy...
Nekem az volt az elvárásom, hogy alapvető elvárás volt, hogy mindenki biztonságosan hazaérjen. A másodlagos elvárás volt, hogy a kocsim biztonságosan hazaérjen. Ez valahol úton van most a Vörös-tengeren, remélem, hogy ez meg fog történni. Harmadlagos elvárás volt, hogy a fotótémák legalább 80%-át meg tudjuk csinálni. Negyedleges elvárás volt, hogy nagyon jól érezzem magam.
Ez
nekem négy pipa. Legalábbis a kocsimat még nem tudom, de remélem. Én pár napja beszéltem a hajózási céggel, és azt mondták, hogy my friend, this is Africa, inshallah, it will arrive. Tehát, hogyha Allah is úgy akarja, akkor megérkezik. Igen. Jött a válasz. Remélem, hogy Allah úgy akarja, hogy a drága terepjárom az megérkezzen, már mint nem úgy drága, hanem hozzám közel állóan drága terepjárom megérkezzen. Átadom a szót a drága hölgyet.
Nekem a legfontosabb elvárásom az eleve az volt, hogy elinduljak. Tehát tényleg nem csak beszinkról, hanem ott is legyek, mert egy ilyen helyzetben előfordult az, hogy bármi közben jön, valamelyik vízum hiányzik, az emberek is a repülőgépet, bárki bármikor meggondolja magát, stb. Alapvetően a fő elvárás az ugye az volt, hogy végigmenjek az úton teljes hosszában is ne adjam föl. Másodlagos titkos elvárásom pedig ugye az volt, hogy majd egyszer visszaadjam azt a Gergelytől, hogy igen, Karina, köszi, tök jó utitás voltál.
Nagyon sokszor visszahallottam, mert nem tudom, hogy miről beszél.
Első alkalmak egyik.
Azt hittem, hogy
most nem mondtam, de korábban sokszor mondtam.
Én azért mondtam, ott mikrofon, tessék, mondjad.
Már nagyon sokszor elmondtam. Nem, szóval az igazságot elmondva, az első pár hét belerázódás után nagyon-nagyon nagy, úgymond hasznát vettem Karina jelenlétének, tehát nagyon sokat segített,
vagy.
És nagyon jó hozzájárult az expedíció sikeréhez, tehát nekem az nem lett volna energiám, hogy fotózzak, vezessek, és akkor utána 600 km vezetés után még én keressem meg a faluba a hotelt, meg én szervezzem le, meg én alkudjam ki az árat, meg én tereljem be a fotózáskor a gyerekeket a mögém, hogy ne ugrándozzanak bele a kamera képébe. Tehát, hogy ezekben a témákban elképesztő segítség volt.
Akkor itt most elhangzott, Karina.
De ezt már sokszor mondtam egyébként sok helyen.
Nagyon köszönöm, de azért innen különösen jól esett most így.
Judit?
Én már elfelejtettem, hogy volt a kérdés. Hát,
hogy összességében milyennek értéked az expedíciót? Volt-e elvárásod vele szemben, azt megkapta, de...
Elvárásaim igazán nincsenek nagyok az úttal, mert én nagy elképzeléseim sincsenek, mert Afrikába bemész, elgondolsz valamit, és tényleg nem úgy van. Mindig jön veled valami, szembe valami veszély, arra nem tudsz felkészülni. Nekem nem voltak elvárásaim. Ott sodor eléd valamit, azt meg kell oldanod a helyzetet abban a pillanatban, vagy egy picit kicsivel később.
Hát most ennyi fért bele, de én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek és meséltetek erről az útról, és további sok sikert kívánok mindannyiótoknak. Vendégeim voltak dr. Kozári Karina, Szerbi Judit és Lantai Csont Gergely.
Köszönjük szépen!
Köszönjük szépen.